94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Hódmezővásárhelyre látogatott kampánykörútja keretében Orbán Viktor miniszterelnök, ahol Lázár János társaságában megbeszélést folytatott Grezsa István polgármester jelölttel és a Fidesz képviselőjelöltjeivel, közölte a távirati irodával Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Ezt követően a hódmezővásárhelyi választókkal találkozva Orbán Viktor kifejtette: Brüsszel zsákszámra dönti a pénzt a háborúba, azt a pénzt, amit az emberek és a vállalkozások zsebéből vesz ki. Ezért áll egy helyben az európai gazdaság. Béke kell, mert a béke életeket ment és beindítja újra a gazdaságot is, hangoztatta a Fidesz elnöke. A magyarokat és a bolgárokat történelmi sorsközösség, sőt barátság köti össze, hangsúlyozta Súlyog Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatában, miután megbeszélést folytatott Rumen Radev bolgár elnökkel a Sándor palotában Budapesten. Súlyog Tamás elmondta: a bolgár elnökkel folytatott megbeszélés témája volt egyebek mellett a nemzeti kisebbségek kérdése, a magyar-bolgár gazdasági kapcsolatok, különös tekintettel az energiabiztonság kérdésére, kiemelte. Egyetértettek abban, hogy a migrációt meg kell állítani, annak a kiváltó okait kell kezelni, és nem a tüneteit. Sok kihívás előtt állunk, ezért még szorosabb együttműködésre van szükség Bulgária és Magyarország között ezek áthidalására, mondta Rumen Radev bolgár elnök, miután megbeszélést folytatott Súlyog Tamás köztársasági elnökkel. A bolgár elnök elmondta: a megbeszélésen a kereskedelem, a pénzügy és a turizmus témáját is érintették, de nagyon sok más lehetőséget látnak az együttműködéseket illetően. Példaként említette a magas hozzáadott értékkel kapcsolatos gazdaság ágazatokat, a honvédelmi és a védelmi ipart. Megbeszélést folytattak a kulturális és az oktatásügyi együttműködésekről is, tette hozzá. Rumen Radev kulcsfontosságú kérdésnek nevezte az energiaügyi biztonság, az energetika kérdését, kiemelte. Bulgária megígérheti, hogy a jövőben is fontos és stabil partner lesz a tranzitszállításokat illetően. Orbán Viktor miniszterelnök a Kármelita kolostorban fogadta Rumen Radev bolgár köztársasági elnököt, tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A tárgyaláson áttekintették a magyar EU elnökség programját, amelynek kiemelt eleme a Nyugat-Balkán stabilitása. Orbán Viktor és Rumen Radev megállapította: a térség békéjének és fejlődésének előmozdításában kulcs szerepe van Magyarország és Bulgária együttműködésének. Jelenleg Orbán Viktor személyében csak Magyarországnak van egy akcióképes békepárti miniszterelnöke, aki mindig megvédte a magyar érdeket, nekünk egy válságálló miniszterelnökünk van, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mencer Tamás a felvételen hallgatósága előtt felidézte, hogy Orbán Viktor az elmúlt években a Covid világjárvány, a bevándorlás, a gazdasági válság, a háború miatt bekövetkező gazdasági válság, a szankciók és az energiaválság idején is mindig meg tudta védeni a magyar érdekeket, és most is meg tudja védeni Magyarország békéjét és biztonságát. Végül az időjárásról. Vasárnap sok napsütés valószínű a fátyol és képződő gomoly felhők mellett. Elszórtan kialakulhat záporzivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is. A keleti-délkeleti szelet élénk, zivatarban erős vagy viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Oly régi gondolat, egy ódon kép, amiből abból mi megmaradt, a szív mélyre. az egyetlen remény. Lépj közel, szabadság, nyiss ajtót vágyaimnak, talán felébredek. Hosszú álmom, nem enyém, figyelj, most kérdezek, hisz nem tudok még semmit, tanítsd a jót nekem. Most így találhatsz rám, az álmaim, mint angyalok, még várnak rád, nézd le rám. Kérlek, maradj még, ne siess, várj egy percet, látod, most én.
Szentek, szent életű emberek.
Néri Szent Fülöp áldozópap. Sokan látták Néri Szent Fülöp életéről készített filmet. Legyetek jók, ha tudtok. A film nagy tetszést aratott. Mégis azt kell mondanunk, a valóság sokkal gazdagabb, csodálatosabb, mint ahogy azt egy film képes bemutatni. Ezért érdemes olvasni a szentek életrajzait. Fülöp Firenzében született 1515. július 21-én, meghalt Rómában 1595. május 26-án, 80 évet élt. Néri Fülöp édesapja kisjegyző és alkimista volt Firenzében. Mindössze 5 éves volt Fülöp, amikor meghalt az édesanyja, de mostohája is megszerette Fülöpöt, akit Pippo Bónónak beszéztek. Mindenki kedvence lett közvetlensége, vidámsága és vicces természete miatt. Iskoláit Firenzében, a Domonkosok iskolájában kezdte meg. Ők ültették szívébe a nagy megbecsülésnek örvendő Savonarola tiszteletét is. A Domonkosoktól tanulta meg azt is, hogy igazi egyházi megújódás csak a papság belső megváltozásával lehetséges. A domonkosok a szívébe oltották, hogy hinni kell a Szentlélekben, aki élteti az egyházat, és ma sem hagyja el. Nagy örömet élt a Szentírás gyakori olvasásában és az elmélkedésben. 1533-ban édesapja San Germánóba küldte, hogy gazdag kereskedő nagybátyának segítsen az üzletben. de mivel közel volt Monte Cassino, többet volt ott, mint az üzletben. 3 évnél tovább nem bírta a kereskedést. Eközben megtanulta a tökéletes Isten szeretet, gyakorlását, és megszerette a régi egyiptomi remete szerzetesek lelki útmutatásait. Isten rendkívüli látomásokkal és kegyelmekkel ajándékozta meg. A leghíresebb, a katakombákban kapott ajándék, úgy látta, hogy tüzes golyó hatol be a száján, és leszáll a szívébe. Egy másik alkalommal keresztelő Szent János, Firenze védőszentje arra szólította fel, hogy hagyjon fel eddigi életmódjával, Rómába kell mennie, de úgy kell élnie, mint a sivatagban. 1536-ban már Rómában volt. Krisztust követte nagy szegénységében. A vámhivatal vezetője adott neki szállást és táplálékot azért, mert gyermekeit nevelte. Teológiai előadásokat hallgatott, és megismerkedett Loyolai Szent Ignáccal. Tőle tanulta meg a belső imádságot. A 2 évi éhínség idején segítette Róma éhező szegényeit. Ennek az akciónak a keretében megismerte az isteni szeretet oratóriumát. Ennek a jelszava lett később saját oratóriumának is a mottója: Sola Caritas, csak a szeretet, egyedül a szeretet. Majd hirtelen abbahagyta tanulmányait, és a teológia helyett napjait utcai apostolkodással töltötte. Eladta könyveit, és az értük kapott pénzt odaadta a szegényeknek. Bizalmat keltő modorának senki sem tudott ellenállni. Istennel töltekezett minden éjszaka. Fölkereste a Szent Sebestyén katakombát, majd Róma templomait, és imádságai után pár órát ott aludt az előcsarnokban. Csodálatos belső egyesülésben volt az Úrral. Az első remeték szép röpimáit suttogta. Még költeményeket is írt ilyen pillanataiban. 1551-ben, 36 éves korában pappá szentelték. Ezután alapította meg híres oratóriumát. Megismerte fiataljait, legtöbbjüket a gyóntató széken keresztül. Egy kis tábor alakult ki körülötte. Délutánonként összejöttek kis szellájában, és kezdődött a lelki beszélgetés. A szentek életét olvasták. Ez nagyon fontosnak tartotta, hogy példaképeket állítson a fiatalok elé. Ezen kívül gyakran vitte őket kirándulni. Este aztán sokáig térdeltek az oltári szentség előtt. Megint csak nagyon tudta azt, hogy vallásos életünk középpontjában az oltári szentség, a szentségi Jézus áll. Fülöp vidám természete folytán valóságos bohóc szerepet is magára öltött, hogy övét szórakoztassa, és minél többször, és minél jobban megnevettesse. Kacagtak is a fiatalok, de nagyon. Cellája hamarosan szűknek bizonyult, így megvásárolt a templom szomszédságában egy raktárépületet, s azt átépítették oratóriummá. Fiatal közössége ettől kapta 1554-ben a nevét. A szentírás olvasás napi feladatukká vált. Közösen imádkoztak, aztán kiké a város szegényei közé és a kórházakba ment segíteni. Munkásságuk egyre jobban bővült. Oratóriumokat tartottak vasárnap reggelenként a mise előtt. Délután és esténként népnyelvű szent énekeket énekeltek. Közösen imádkoztak. Körmeneteket szerveztek. Róma 7 legfőbb templomából búcsújárásokat szerveztek, amelyekbe később még a bíborosok is bekapcsolódtak. De az inkvizíció kétszer is gyanús szemmel nézte. Alázatosságával és kedvességével mindenkit lefegyverzett, sőt a pápák bizalmát is megnyerte. Nagy barátja volt az életszentség hírőben működő borromei Szent Károly, milánói bíboros. 1564-ben megalapította a papok oratóriumát Firenzében. Naponta 15 órát is gyóntatott, keveset aludt és evett, de sokat imádkozott. Művét a pápa is jóváhagyta azzal a céllal, hogy ápolják a papi hivatásokat, mert egy bensőleg megújult papság nagy tökéletességre segítheti Isten népét az üdvösség útján. Fülöp lassanként Róma második nagy apostola lett. Kiváló lelkivezető volt, aki csodálatosan tudta egyesíteni magában az aszketikus szigort és a játékos derűt, a nevető szent, így hívták Fülöpöt. 1593-ban elérte, hogy elfogadják hivatalából való lemondását. Halála előtt, a szentkenet fölvétele után, az uram nem vagyok méltó szavaknál, könnyekre fakadt. Mindenki előtt ezzel vádolta magát. Soha semmi jót nem tettem. Egyáltalán semmit. Egyáltalán nem vagyok méltó. S a csodatevő, a szentmiséi alatt elragadtatásba eső nagyszent 1595. május 26-án reggel 3 órakor meghalt. Szenti avatása már halála után 2 hónappal megkezdődött. 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xaveri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szenté. Idézek néhányat gyakori fohászaiból. Ó Istenem, mikor foglak úgy szeretni, mint a gyermekek szeretnek? Még sohasem szerettelek eléggé, de szeretlélek nagyon-nagyon szeretni. Akarlak szeretni, de erre is neked kell segítened. Én Jézusom, nem bízom magamban, hanem benned bízom. Én Jézusom, ha nem segítesz, sohasem leszek képes valami jót cselekedni. Jézusom, légy az én Jézusom, megváltóm. Engedd, hogy szeresselek nem félelemből, hanem igazi szeretetből. Mit tegyek én, megváltóm, hogy kedved teljék bennem? Csak egyet, a te szent akaratodat, ó Istenem! Istenhez így imádkozunk Néri Szent Fülöp ünnepén. Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsőségével tüntetted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A nap verse.
Kilátott engem. Volt nálamnál már haragosabb élet? Saragudtam-e, vagy csak hitem tévedt? Szívem vajon nem szent harangverője? Vagyok csak ugyan dühök keverője? Kit mutatok, s mit kutató szemeknek? Nem csalom-e azokat, kik szeretnek? Szeretem-e azokat, kiknek mondom? Méltán gerjeszt haragod büszke gondom? Ennen dühöm nem csak piros káprázat, s azok forrók, kik közelemben fáznak. Bolond tüzem alágyújt a szíveknek. Szeretnek-e, kik szerelmet lihegnek? Csókos szám miért tör szitokba rögtön? Nem tenyeremet rejti csak az öklöm? Pótolnak-e életet életmorzsák? Érdemlem-e szánásnak csúnya sorsát? Szabad-e engem hidegen megértni? Szabad közönnyel előlem kitérni? Gerjedt lelkemnek kilátta valóját? Kilát szívem, sebes és örök jóság? Istenülő vágyaimba kilátott. Ó, vakszívű, hidegszemű barátok!
Ady Endre Kilátott engem című versét Bubik István mondta el. Ady 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zilachon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba. Itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete a Halottak élén címmel. Ady 1919. január 27-én hunyt el Budapesten. Thank you.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa üzenete a gyermekek első világnapjára, amelyet május 25-én és 26-án tartanak a Vatikánban. Pápai üzenet. A sport, a találkozás és a testvériség helye. Sport és spiritualitás. Interjú a témáról tartott vatikáni nemzetközi konferencia egyik magyar résztvevőjével, Bodon Péterrel, a Ferences Mária Liga alapító elnökével.
Ferenc pápa üzenete a gyermekek első világnapjára. Március 2-i keltezéssel tették közé Ferenc pápa üzenetét, amellyel május 25-én szombaton Rómában a Szent Péter téren megnyitja a gyermekek első világnapját. A Szentatya üzenete a gyermekek egymás közti és az Úr Jézussal ápolt barátságáról szól. Közeledik a nektek szentelt első világnap. Május 25-én, 26-án lesz Rómában. Ezért gondoltam, hogy üzenetet küldök nektek. Örülök, ha megkapjátok, és hálás vagyok mindazoknak, akik segítenek eljutatni hozzátok. Mindenek előtt személyesen mindegyikteknek címzem. Neked, kedves leány, és neked, kedves fiú, mert drága és becses vagy Isten szemében, ahogy a Biblia tanítja, és ahogy Jézus is számos alkalommal tanújelét adta. Ugyanakkor mindenkinek címzem ezt az üzenetet, mert fontosak vagytok, és mert együttesen, közel és távol élők, kifejezitek közös vágyunkat a növekedésre és a megújulásra. Emlékeztettek bennünket arra, hogy mindannyian gyermekek és testvérek vagyunk, hogy mindannyian azért élünk, mert valaki világra hozott, és hogy nem tudunk nevelkedni mások nélkül, akiknek szeretetet adhatunk, és akiktől szeretetet kaphatunk. Ti mindannyian, kedves fiúk és lányok, öröme vagytok szüleiteknek és családotoknak, de öröme az emberiségnek és az egyháznak is, ahol mindenki egy-egy szem egy nagyon hosszú láncban, amely a múltból indulva és a jövőbe nyúlva az egész világot átfogja. Ezért azt ajánlom, hogy mindig figyelmesen hallgassátok meg a felnőttek történeteit, édesanyátok, édesapátok, nagyszüleitek és dédszüleitek történeteit. Kérem, ne feledkezzetek meg azokról, akik közületek, bár még nagyon fiatalok, már betegséggel és nehézségekkel küzdenek kórházban vagy az otthonukban. akik a háború és az erőszak áldozatai, akik éheznek és szomjaznak, akik az utcán élnek, akiket elszakítanak szüleiktől, és akik katonaként harcolni vagy menekülni kényszerülnek, akik nem járhatnak iskolába, akik bűnbandáknak, a kábítószernek, vagy a rabság más formáinak, vagy visszaélésnek az áldozatává válnak. Röviden mindazokról a gyermekekről, akiket ma is kegyetlenül megfosztanak a gyermekkortól. Hallgassátok meg, sőt, hallgassuk meg őket, mert szenvedéseiken keresztül a valóságról beszélnek nekünk, könnyekben megtisztult szemmel, és azzal a jó utáni fáradhatatlan vágyakozással, amely azoknak a szívében éled, akik a maga valóságában látták a gonosz rúdságát. Kis barátaim, szól a pápa üzenete. Ahhoz, hogy mi magunk megújuljunk és megújítsuk a világot, nem elég, ha egymással közösségben vagyunk, egységben kell lennünk Jézussal. Tőle sok barátságot kapunk, ő mindig közel van hozzánk. Lelke előttünk jár és kísér bennünket utunkon. Jézus azt mondja nekünk, íme, újjá teremtek mindent. Ezt a gondolatot választottam első világnapotok témájául. Ezek a szavak arra hívnak bennünket, hogy a lélek által bennünk és körülöttünk teremtett újdonságot olyan buzgón fogadjuk, mint a gyermekek. Jézussal együtt új emberiségről álmodhatunk, és testvéribb, közös otthonunkra, jobban figyelő társadalomért dolgozhatunk. Ez egy olyan egyszerű dologgal kezdődik, mint mások üdvözlése, az engedélykérés, a bocsánatkérés, vagy a köszönetmondás. A világot elsősorban apró dolgok tudják átalakítani, és nem szabad szégyelnünk, hogy csak kis lépéseket teszünk. Sőt, kicsiségünk emlékeztet arra, hogy magunkban gyengék vagyunk, és az egy test tagjaiként szükségünk van egymásra. És még ennél is többről van szó. Valójában önmagunkban nem is tudunk boldogok lenni, kedves lányok és fiúk, mert az öröm annyira növekszik, amennyire megosztjuk. Abból születik, hogy hálát érzünk az ajándékokért, amelyeket kapunk és másokkal megosztunk. Ha csak magunknak tartjuk meg, amit kaptunk, vagy ha nagy hisztit csapunk, hogy ezt vagy azt az ajándékot megkapjuk, akkor valójában megfeledkezünk arról, hogy mi magunk vagyunk a legnagyobb ajándék. Egymás számára mi vagyunk Isten ajándéka. A többi ajándék szükséges, igen, de csak azért, hogy segítsen közösségben lenni. Ha nem erre a célra használjuk őket, örökké boldogtalanok és elégedetlenek leszünk. De amikor együtt vagyunk, minden más. Gondoljatok a barátaitokra. Milyen jó velük lenni otthon, az iskolában, a plébánián, a hittanon, bárhol. Velük játszani, énekelni, új dolgokat felfedezni, szórakozni. Mindannyian együtt úgy, hogy senki sem marad ki. A barátság gyönyörű dolog, és csak így növekszik, a megosztásban és a megbocsátásban, türelemmel, bátorsággal, kreativitással és fantáziával, félelem és előítéletek nélkül, szól a pápa üzenete a gyerekekhez. És most szeretnék elárulni nektek egy fontos titkot, ahhoz, hogy igazán boldogok legyetek, imádkozni kell, sokat imádkozni, minden nap. Mert az ima közvetlen összeköt bennünket Istennel, fénnyel és melegséggel tölti meg a szívünket, és segít mindent bizakodóan és derűsen tenni. Jézus is mindig az atyához imádkozott. És tudjátok, hogyan szólította? Az anyanyelvén egyszerűen abbának szólította, ami annyit jelent, hogy atyám, apám, papám. Tegyünk mi is így, akkor mindig érezni fogjuk az ő közelségét. Maga Jézus ígérte ezt nekünk, amikor azt mondta, ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Kedves lányok és fiúk, tudjátok, hogy májusban nagy számban leszünk Rómában, együtt a világ minden tájáról érkező gyerekekkel. Ahhoz, hogy jól felkészüljünk, azt javaslom, imádkozzatok azokkal a szavakkal, amelyeket Jézus tanított nekünk, a mi atyán szavaival. Imádkozzátok el minden reggel és minden este, majd a családban is, szüleitekkel, testvéreitekkel és nagyszüleitekkel. De ne csak betanult szövegként, nem, hanem úgy, hogy elgondolkodtok azokon a szavakon, amelyeket Jézus tanított nekünk. Jézus hív bennünket, és azt akarja, hogy vele együtt főszereplői legyünk ennek a világnak, és vele együtt dolgozzunk egy új, emberibb, igazságosabb és békésebb világért. Végül ezt üzeni a Szent Atya. Ő, aki odaadta magát a kereszten, hogy mindannyiunk a szeretetben összegyűjtsön, ő, aki legyőzte a halált, és kiengesztelt bennünket az Atyával, folytatni akarja művét az egyházban, általunk. Gondolkodjatok el ezen, különösen azok, akik most készültök első áldozásra. Szeretteim, Isten, aki öröktől fogva szeret bennünket, úgy tekint ránk, mint a legszeretőbb édesapa és a leggyengédebb édesanya. Soha nem feledkezik meg rólunk, minden nap mellettünk áll, és megújít bennünket lelkével. Imádkozzunk együtt Szűz Máriával és Szent Józseffel ezekkel a szavakkal. Jöjj, Szentlélek, mutasd meg nekünk szépségedet, amely a földön élő gyermekek arcán tükröződik. Jöjj, Jézus, aki megújítasz mindent, aki az Atyához vezető út vagy, jöjj és maradj velünk. Amen. Szól Ferenc pápa üzenete, amelyet a gyermekek első világnapjára írt.
Pápai üzenet, a sport, a találkozás és a testvériség helye. Ferenc pápa üdvözlő és bátorító üzenetet küldött a május 16-a és 18-a között Rómában a sport és spiritualitás témájáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőinek. Az eseményt a 2024-es Párizsi olimpiai játékok keretében a Vatikáni Kulturális Dikasztérium és a francia Szentszéki Nagykövetség szervezte. Abból a tényből kiindulva, hogy egy olyan világban élünk, ahol a sport egyre központibb szerepet játszik a társadalomban, a pápa megjegyezte, hogy a sportolók fegyelmezettségét és mértékletességét, valamint az egészséges versenyzést gyakran az erényes keresztény élet metaforájaként értékelték az idők során. Még ma is hatásos lehet ez a metafora mindazok számára, akik valamilyen módon arra törekednek, hogy Isten kedvében járjanak és barátai legyenek. Idézve Pál apostolt, aki a lelki életet nem egyszer a sporttevékenységhez hasonlította, a sport nem pusztán időtöltésként, hanem a személyes fejlődés és a közösségi összetartás eszközeként is űzhető. A sport a szabadidő eltöltésének egy olyan módja, amely felkelti az érdeklődést és a találkozási lehetőségek megteremtését, összehozza az embereket, közösségeket teremt, energiával tölti fel az életet, és előmozdítja az álmokat, különösen a fiatalabb generációkban, mutatott rá a pápa. Majd megjegyezte, hogy a legutóbbi pápai megnyilatkozások gazdagították az egyház sportról folytatott elmélkedését. Emberi távlatokba helyezve azt, figyelmeztetve az elembertelenedés és a korrupció veszélyeire, továbbá előmozdítva a sportot az emberek találkozásának és a népek közötti testvériségnek a kiváltságos helyszíneként. A pápa rámutatott, hogy a konferencia kiemeli a felnőttek, a menedzserek, az edzők, a technikusok és a sportolók felelősségét az etikai normák betartásában és a gyermekek és fiatalok átfogó fejlődését elősegítő környezet megteremtésében. Az emberi értékek által formált lelkiismeretük meghatározó annak érdekében, hogy egészséges és képzést jelentő sportkörnyezetet alakíthassunk ki, megelőzve a lekicsinylő magatartást és a visszaélések minden formáját, különösen a kiskorúakkal és a legkiszolgáltatottabbakkal szemben, figyelmeztetett a pápa üzenetében. Végül arra kérte a római konferencia résztvevőit, hogy lépjenek túl az atlétika határain, és gondolkodjanak el a sporton túli sportról azáltal, hogy értékelik a sportszerűség etikai, társadalmi, kulturális, politikai és spirituális dimenzióit, és felismerik a benne rejlő potenciált a pozitív társadalmi változás hajtó erejeként. Most hallgassák meg a sport és spiritualitás témájáról tartott Vatikáni Nemzetközi Konferencia egyik magyar résztvevőjével, Bodon Péterrel, a Ferences Mária Liga alapító elnökével készített interjúnkat.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában Bodom Pétert, a Ferences Mária Liga alapító elnökét, aki május 16-a és 18-a között részt vett a Vatikánban szervezett Sport és Spiritualitás című nemzetközi konferencián. Kedves Péter, milyen tapasztalatokat szerzett ezen a vatikáni konferencián?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is köszöntöm a hallgatókat! Először is nagyon pozitív élmény volt, hogy ennyi sportrajongóval tudtam találkozni, akik így az egyház berkein dolgoznak, számtalan programmal vesznek részt az egyház életében, úgyhogy nagyon jól éreztem magam ezen az eseményen, és nagyon jó volt megismerni ezeket az embereket, akik különböző sporttevékenységeket végeznek, amiben belefoglalják a hitet is, és dolgoznak a saját maguk területén.
Ez a háromnapos konferencia a sport és a spiritualitás témájáról szólt. Hogyan kapcsolható össze ez a két téma?
A sport és a spiritualitás nagyon szorosan együtt fonódik, ugye, hogy magában az is, hogy egy sportoló legyen akarata, legyen kitartása, ebben azért nagyon sokat segít a hit, úgyhogy különböző versenyekre felkészüljön, vagy magában egy egyszerű sportoló életében is, aki csak ugye a kitartást, az elmélyülést magában a sportban is meg tudja tapasztalni.
A sport ugye lehet az evangelizálás eszköze is, mint ahogy Ferenc pápa írta a tanácskozásra küldött üzenetében. Péter, a Ferences Mária Liga kezdeményezésen keresztül hogyan igyekeznek a sportot felhasználni az evangelizálás céljára?
Ugye, hogy Assisi Szent Ferenc is mondta, hogy ne prédikálással próbáljátok a népet evangelizálni, hanem éljetek úgy, hogy ők kérdezzenek, hogy ti kik vagytok. Úgyhogy a sporton belül is hasonló a helyzet, hogy próbáljunk olyan tevékenységet, olyan jelleggel végezni, ami arra ösztönzi az embert, hogy jó legyen ez a közösséghez kapcsolódni, és hogyha már minél többen bekapcsolódnak ebbe a közösségből, jól érzik magukat az emberek, akkor ott azért a hitbeli dolgokat is meg tudják ugyanígy ismerni, és így könnyebben be lehet vonzani akár nem hívő személyeket is.
A konferenciáról milyen gondolatokat emelne ki? Három napig tartott, tehát nyilván sokféle szempontból körbejárták a sport és a spiritualitás témáját.
A legfontosabb gondolat az én szerintem az, hogy legyünk befogadóak, fogadjunk el mindenkit, úgy, hogy a sérült játékosoktól kezd egészen az egészséges játékosokig, úgy, hogy a híres játékosok is fogadják el az amatőröket, az amatőrök is fogadják el a híres játékosokat. Tehát önmagában ez, hogy maga az elfogadásnak az üzenete, hogy minden egyes ember számít az egészségügyi állapotától függetlenül, vagy a játéktudásától függetlenül, vagy maga a sportolási lehetőségén függetlenül, fogadjunk el mindenkit, és ugye, hogy ne engedjük el ebből a közösségből, sportközösségből, tekintsünk rájuk bárkire is, hogy ő is értékes.
Kedves Péter, a Ferences Mária Liga vezetőjeként az elmúlt időszakban milyen tevékenységet folytattak, amelyek pontosan a sport és a spiritualitás összefonódását és egymás kiegészítését tükrözi?
Több rendezvényen is vettünk részt, vagy illetve szerveztünk. Az utóbbi időben pont Erdélyben, Déván voltunk egy 6 csapatos kispályás labdarúgó tornán, ahol ugye nagyon barátságos hangulat, jól érezhette magát az ember, mert ugye ott is az elfogadás, a sportszerűség volt jelen. Illetve voltunk Rómában, ahol a társadalomban való beilleszkedés volt a fő célja az eseménynek, ott játszottunk a fegyőrök ellen, rabok ellen, meg olyan személyek ellen, akik a Olaszországba érkező különböző nemzetiségű embereket tanítják az olasz nyelvre, tehát idézőjelben ilyen társadalmi szinten nagyon jól működő labdarúgó esemény volt, és most utoljára például Barcelonában volt megrendezve a Vabol családi világbajnokság, ahol ugye, hogy az FC Barcelona ellen is sikerült játszani, és a Bodan FC nyerte meg ezt a Vabol világbajnokságot, úgyhogy ez a sétalabdarúgás, úgyhogy itt a család az, hogy kicsiktől egészen az idősekig tudnak együtt játszani az emberek, ezen volt a hangsúly, illetve az elfogadáson, ugyanúgy a sérült játékosok is tudtak játszani az egészséges játékosok ellen, illetve az is nagyon fontos, hogy egészen a fiatal gyerekek, egészen az időskorig együtt tudtak játszani, tehát az is egy óriási nagy élmény volt mindenki számára. Illetve az is egy másik nagy élmény volt, hogy ilyen esemény mögé egy FC Barcelona is be tud kapcsolódni, és nekik is vannak ilyen társadalmi felelősségvállalási csapatuk.
Ez nagyszerű, és melyek a közeljövőre, vagy a jövőre vonatkozó terveik ennek a vatikáni konferenciának a tükrében is, hogy amit ott megtanult, vagy javaslatként hazavitt magával, hogy azt a gyakorlatba is ültessék?
Szeptembertől elindul Rómában egy olyan program, amit hátrányos helyzetű embereknek szervezünk, rászorulóknak, vagy beteg gyerekeknek. Ugye ezt a programot az Olasz Labdarúgó Szövetség, a Olasz Olimpiai Bizottság és a Olasz ASI szervezetek is segítik, aminek nagyon örülünk, és nekik szervezünk különböző programokat, akár jótékonysági programot, akár más-más sportágakban, más-más sporttevékenységi programot, hogy megismerjenek minél több sportágat ezek a személyek is.
Gratulálunk ezekhez a tervekhez, és sok sikert kívánunk a megvalósításukhoz.
Köszönjük szépen!
Bodom Péterrel, a Ferences Mária Liga alapító elnökével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Úr a kérdésre választ nem ad, és a bizonytalan úgy elragad, ha minden szerte foszlott, csak benned bízhatok. Tudom, te mellettem vagy, minden pillanatban, és az új élet által már te irányítasz. Én nem tudom, hogy a szél honnan fúj, és hova megy. Én is erre vágyom, lelkeddel így vezess. Nem számít más, nincs ennél fontosabb, hogy tervedben használd szolgádat, Uram. Igen, a kérdésre választ te adsz, ha a bizonytalan úgy elragad, ha minden szerte foszlott, csak benne bízható. Tudom, te mellettem vagy, minden pillanatban, és az új